9 óra 16 perc van, folytatjuk a reggeli monitort január 3-án hétfőn a mikrofonnál Imre Lőrinc, a másik mikrofonnál pedig itt van már velünk a stúdióban, megtalálom a mikrofonját, Csabai Károlya, az m4privátbankár.hu munkatársa. Szia, jó reggelt!
Szerbusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat, és boldog új évet kívánok mindenkinek, neked is, és a hallgatóknak.
Boldog új évet neked is, köszönjük, remélem, hogy szép évünk lesz. Hát csóváltad a fejedet, miért?
Hát
gazdasági szempontból.
Kemény évünk lesz, nagyon kemény évünk lesz szerintem. Ugye, ha azt lehet mondani, hogy a 2019-es év volt az utolsó béke év, már így visszatekintve, és a 2020-as év volt ugye a Covid berobbanásának az éve, akkor megmondom őszintén, egy évvel ezelőtt ilyenkor nem gondoltam volna, hogy a 21 ilyen kemény lesz, és...
Hát ugye... Én sem emlékszem, a 20-as szilveszternél búcsút intettünk a Covidnak, hogy végre elmúlt, ledobtuk, most igen, már jöjjön valami más, de nem nagyon jött.
Hát akkor ugye még abba reménykedtünk, hogy senki nem volt akkor még beoltva, illetve hát mondjuk csak esetleg külföldön, hogy az oltások majd ugye rendbe teszik ezt az egész dolgot. És hát el kell, hogy mondjam, hogy a 21-es év az infláció éve, én így címkézném föl, és sajnos azt kell, hogy mondjam neked így előre tekintve, hogy a 22-es évről is infláció, és az annak a kezelése, a kamatemelés, és hogy ez meddig fog tartani, azt nem tudjuk. Ugye Magyarországon közel 14 éves csúcsot éltünk meg itt novemberben, a decemberi adatot még nem tudjuk, ugye az jövő pénteken 14-én fog kijönni. Reményeink szerint egy kicsit már enyhébb lesz, tehát a csúcsról való lefordulás lesz, de azért itt az év közepén is még 6%-os inflációval fogunk.
Hát egészen konkrétan a 2022-es éves infláció még magasabb lehet, mint a tavalyi volt, nem?
Igen, igen, persze, az magasabb lesz. Ugye hát az MNB-nek az inflációs jelentésében egy 4,7%-os átlagos infláció szerepel, de azért látjuk azt, hogy az események azok nagyon gyorsan átérik itt a prognózisokat. Ugye, hogyha megnézzük az MNB-nek az inflációs jelentését, akkor folyamatosan följebb és följebb vitték, mert ugye hát egy csomó bizonytalansági tényező van. 2022-ben az ellátási láncok hogyan fognak visszaépülni, mi lesz az energiaárakkal, mi lesz az energiaellátással, mi lesz a nyersanyagárakkal. Hát szóval így kicsit előre szaladva már a dolgokra elébe, én azt gondolom, hogy nem lesz könnyebb évünk, mint a tavalyi.
Hát már csak azért sem, mert hogy ne beszéljünk annyira úgymond elvont dolgokról, mint hogy ellátási láncok. Nyilván nem elvont a dolog, mert hogyha rendelünk valamit, akkor az ellátási láncon keresztül érkezik oda a házunkba, de hogy mondjuk akkor az élelmiszer ár emelkedés is drasztikus lesz.
Igen, az is valószínűleg drasztikus, ezt látjuk a mostani adatokon is, és hát ugye ellátási láncról beszéltünk, én például most szeretném lecserélni a 17 éves Toyotámat, és elmentem a szalomba, és azt mondták, hogy hát, hogyha szerencsém van, akkor 8 hónap múlva talán megkapom. Ugye, ha szerencsém van, ha nem, akkor meg egy év az új Toyotát. Tehát látjuk azt, hogy, de igen, tehát ugye az élelmiszer az azért nagyon lényeges, mert a nyugdíjas inflációnak egy jelentős tétele. És ugye a nyugdíjasok most hiába kaptak ugye jelentős járandóság emeléseket, ugye, azért még így van egy olyan nyugdíjas réteg, amelyiknek azért nagyon nehéz a megélhetése. Ezért lenne jó, hogyha a kormány nem mindenkinek adott volna 80 ezer forintot, hanem mondjuk adott volna valakinek 250 ezer, másnak meg semmit. Szóval most nagyon durván, de ezt mindenki látja, minden közgazdász látja. Itt azért vannak más szempontok is, amik hát igen, és akkor átértünk arra, hogy az idei év egyik fő eseménye, ami egyébként
a
választások, ugye tavasszal, ami egyébként Magyarország megítélése szempontjából is a befektetőknél egy kockázati faktort jelent, és ezért is van az, hogy talán tehát kisebb részben ez is belejátszik, vagy talán nagyobb részben is, hogy hiába vannak a kamatemelések, a forint nem tud igazából beerősödni, mert a befektetők kivárnak, bizonytalanok, miközben a nemzetközi helyzet is bizonytalan, az, hogy mi lesz Magyarországon, mi lesz az, marad-e ez a kormány, jön-e ez, és most nem megyek bele, meg az idő se elég arra,
hogy... Ez nagyon érdekes, de erről még sokat fogunk beszélni. Igen,
sokat fogunk szerintem is beszélni, mert jövünk, meg mi is beszéljük, és ahogy közeledünk, itt érdemes lesz majd rész szegmensekre is leosztani, hogy ki milyen terület területe mi várható, esetleg egészségügy, oktatás, ingatlanpiac, pénzügyi szektor, de hát ez egy olyan kockázati tényező, hogy most jelen pillanatban nem tudunk. Tehát minden nap más az esélyes, hogy ki fogja megnyerni a választásokat, meg azt látjuk, hogy nem tudunk, nem látunk semmit. Szóval ez egy bizonytalanság. Itt a forint euró árfolyamra áttérve...
Ez áprilisig nem lesz nagy változás ebben?
Hát merem remélni, hogy azért valaminek le... De egyébként, ahogy most elolvastam például ma reggel ugye készülve az interjúra, a különböző külföldi elemzőházak jóslatait, azok is össze-vissza mennek. Uh-huh. Tehát valaki már 3,75-ös, 3,80-as eurót is vizionál, valaki meg azt mondja, hogy vissza fogunk menni szépen a 3,60-3,65. Jegyzem meg, ha egy évvel ezelőtt ilyenkor azt mondja nekem valaki, hogy visszamegyünk a 3,60-3,65-ra, akkor úristen, akkor az világvége, az nagyon nem jó. De most úgy néz ki, hogy jelen pillanatban, tehát rendkívül nagy a bizonytalanság. Egy dolog tűnik biztosnak, hogy az MNB folytatja a kamatemeléseit.
Már most csütörtökön lesz egy hetes
vetett tendere. És ugye 31-én azzal búcsúzott, vagy 30-án azzal búcsúzott az év, hogy már 4% lett ez a bizonyos egyhetes betéti tender, és ugye 2,4% az alapkamat. Uh-huh. És ugye az MNB azt mondta, amikor meg 3,6% volt, hogy folyamatosan szűkíteni akarja ezt a különbséget, és ugye az alapkamatot közelíteni az egyheteshez, ami jelen pillanatban jól kitágult, tehát most már 160 bázispont, és most valószínűleg még benne van egy emelés, tehát jelen pillanatban úgy azt látjuk, hogy az év közepén képes jó lenne azért, ha 5%-on megnyugodna minden alapkamat szint is, megtörténne, fölmenne addigra, és akkor az egyhetes betéti kamatok, de hát ugye mozgó célpontról ő az MNB is, tehát nem tudja jelen pillanatban, hogy mi történik, tehát minden nap történik valami, ezért a mozgástere talán egy kicsit most szűkösebb, mint volt az elmúlt években, amikor meg lehetett volna lépni a kamatemelést, és akkor lehet, hogy most jobb állapotban lenne az egész történet.
Világos. Egyébként, hogy egy kis lapszemlét is belevigyünk, ugye emelkednek a kamatok, ez nem jó hír azoknak, akiknek hitele van, de hát ekközben rekordokat döntöget a lakossági hitelpiac, itt mondtuk reggel a hírekben, a Világgazdaság írta meg, hogy elképesztő módon, nyilván ez egy kicsit ilyen blikfangosan hangzik, de hogy elképesztő módon eladósodik a magyar eközben.
Hát igen. Ugye azért ne felejtsük el, hogy ez még a kamatstop előtti időszakban volt, és hát most ugye ebben is egy bizonytalanság van, most nem lehet tudni, hogy mit választ a magyar. Tehát én a fix kamatozású hiteleknek vagyok a híve, most egy nagyobbat kell, ha meg tudjuk engedni, most egy nagyobbat kell a zsebünkbe nyúlni, de akkor utána viszont ki tudjuk számolni 5-10-20 évre, hát a 20 év azért talán nagyon hosszú időt, de mondjuk 5-10 évre, hogy mennyit fogunk fizetni. A változó kamatozás az mondjuk... Most azért nagyon rizikós, és most hiába van bestoppolva június 30-áig, a lakossági jelzálog hiteleknek a kamata, ez egy bizonytalansági tényező, hogy most mit vegyünk föl. Láthatóan a kormány is egyetért azzal a bankszektorral, hogy a fix felé kéne mozdulni, de nem így kellett volna ezt megtenni. Tehát nem ezzel az ösztönzővel, hogy most a bankoknak 30 milliárd forintos alsó hangon 30 milliárd forintos bukó, még lehet, hogy nagyobb bukót ráteszünk.
Meg mennyi plusz munka év végén?
Plusz munka év végén, hát szerintem ők már szerintem egyetlen napra nem tudják nélkülözni a dolgozóikat.
Hát a bankszektor kapta itt a kríziseket, igen. Ugye az OTP folyamatosan megkapta, megint meghosszabbítják a moratóriumot, igen, aztán most a bankok ezt megkapták év végén.
Tehát hogy visszatérve az eredetére, tehát hogy novemberben tényleg ezek a jó számok jöttek, azért nem szabad elfelejteni, hogy az újonnan felvett lakáshitelek, vagy bármi milyen jelzálog hiteleknek a kamata az már átárazódott, tehát most az érdekes lesz megnézni mondjuk egy december-januárit, mert ugye hát a kormány is azért vezette be a kamatstoppot, vagy hirdette meg a kamatstoppot, mert a december végi bubor, amihez ugye viszonyítják a hitelkamatokat, az már 2 százalékponttal, 200 bázisponttal magasabb volt, mint az október végi, tehát azért csinyán bánjuk. Szerintem itt is egy csúcs lehetett most ez a novemberi szám, vagy lehet hogy még decemberben ilyen áthúzódó hatás, de hogy az év elején mi lesz a lakáshitel felvételeket, hogy fogja ez visszavetni, ez, hogy közben az infláció felment az egekig, és mennek utána a kamatok, azt még nem lehet tudni.
Egyébként nagyon-nagyon pörgős volt itt az év vége, tehát amikor már mi is így médiában dolgozva azt vártuk volna, hogy most már nem lesznek hírek, akkor még bejelentett valamit a kormányzat. Meg mint hogyha év végén, és amúgy erről szeretnék majd kitérni, mint hogyha év végén a kormányzat kapcsolt volna, hogy túlköltekezett, tehát kvázi beruházás elhalasztások, ugye kiskereskedelmi adóemelés, szóval hogy voltak ilyen szigorítások is?
Hát szerintem talán egyébként nagyon jó indulatú vagy, hogy túlköltekezett. Szerintem, vagy hát hogyha ugye azt szokták mondani, hogy ha akkor kapcsolt, akkor az a baj. Ha nem akkor kapcsolt, akkor meg az a baj, mert korábban akkor tudnia kellett, hogyha, tehát ha tudatában volt ennek. Tehát én szerintem azért ezt azért mi is írtuk. Itt is a ti műsorotokban is rendre, mikor mentek ki tulajdonképpen azok a kiadások, hogy amikor megírtuk, hogy több mint 1000 milliárd persze. forinttal támogatják, illetve megy ki a költségvetésbe a nyugdíjasok, az SZIA visszatérítés, a 25 év alattiak SZIA kedvezménye, a védelmi szerveknek a béremelése, igen, pedagógus, folyton minden. Folyton beszéltük. Tehát, hogy
ez már sok lesz.
Tehát, igen, tehát ez olyan, mintha az ember a saját, tehát hogy mindig adok a gyerekemnek zseppénzt, oké, tök jó minden, de egyszer majd kell, hogy valami bevétel jön, és ha nem jön bevétel, akkor azt kell mondani, hogy hát akkor el kell használni az autóvásárlást, el kell használni a lakásvásárlást, és ezt csinálja a kormány, hogy a több mint 1000 milliárd, azért ez is érdekes, hogy több mint 1000 milliárd forint értékben halasztódnak el most beruházások, miközben mondjuk azt se felejtsük el, hogy devizakötvényt bocsátottunk ki jelentős mennyiségben, rekordmennyiségben, és ráadásul yuanba, ami azért egy kicsit kockázatosnak tűnik, kicsit, szóval nagyon kockázatosnak tűnik, ismerve most a kínai helyzetet, tehát igen, nagyon sok bejelentés volt itt, és emészgettük, emlékszem, én 24-én is dolgoztam, még akkor is a magyar közlöny tele volt. Igen. Még mindenféle ilyen két-három oldalon
keresztül. Még ez talán taktika is, hogy ilyenkor lövik még el.
Hát egyébként ez hagyományos igen. Ez a kellemes ünnepeket. Úgyhogy de hát megküzdöttünk ezen. Szóval mondom, sok a bizonytalansági faktor. Én csak remélem, hogy a választások után azért egy kicsit nyugodalmas időszak következik, de viszont itt van a nemzetközi helyzet, ami nem biztos, hogy meg fogja adni nekünk ezt a nyugodalmas időszakot, mert én azt mondom, hogy ebből a 7,4%-os inflációból jó, ha 2,5% nemzetközi hatásnak tudható be, az összes többi viszont sajnos ez itt Magyarország, tehát magyar hatás, úgyhogy ezeket kéne valahogy megnyugtatni. Ha most nem választási év jönne, hanem mondjuk 2024, tehát most két választás között, akkor lehet, hogy az infláció se lett volna ekkora.
Hát igen.
Mi lett volna, ha ez egyáltalán teljesen történelmi lett?
Hát igen, én amúgy azt csodálom, hogy mármint, hogy most tényleg anélkül, hogy politizálnánk, de hogy annyira nem látszik meg ez az óriási nagy magas elszabaduló infláció abban, hogy például akkor a kormánypártoknak az intézkedéseivel szemben, vagy ezzel a költekezéssel szemben lenne egy ilyen felháborodás, egy nagyobb felháborodás.
Hát, de hogy lenne? Hát, ha én egy kis településnek a kis nyugdíjasa vagyok, akkor örülök, hogy 266 ezer forintot kaptam mondjuk novemberben, hoppá, vagy tehogy 400, volt az 400 is, mert egyik kollégám összeszámolta, több mint 400 ezer forint. Hát, baromira örülnék, hogyha én, hát ha pedagógus vagyok, akkor már kevésbé, mert ugye a pedagógusok hiába kapták meg ezt a 10%-ot, nem úgy kapták meg, ahogy, tehát nem alapbérbe kapták meg.
Az inflációra utalok, hogy...
Ja, hát az infláció, igen. Hát érdekes módon lehet, hogy nem teszik össze. Mondjuk én most vidéken voltam két nap között, három napon át, és láttam, hogy tényleg más, mint Budapesten. Tehát más az infláció iránti érzetük is az embereknek, és hogyha ők azt látják, hogy oké, jó, hogy most magasabbak az árak, ők rövidávon gondolkodnak. De most megkaptam ezt a kormánytól, most ezt tudom fedezni, hát itt majd akkor jön az igazság pillanata, ahogy szokták mondani, hogyha elmúlik ugye a karácsony, elmúlik a buli, minden, és akkor utána mi lesz mondjuk jövő júliusban, amikor ugyanúgy ki kell fizetni mindent, és a magas élelmiszerárakat, és már akkor szerintem az államkassa nem fogja lehetővé tenni azt, hogy ilyen mértékben kompenzálják ezt az áremelkedést ezeknél a kedvezményezett köröknél.
Innen folytatjuk a beszélgetésünket hamarosan Csabai Károllyal, az m4privatbankár.hu munkatársával. Még előre tekintünk 2022-re, amely hát anélkül, hogy minősítéseket tennénk, biztosan egy izgalmas év lesz, úgyhogy ezt garantálhatjuk.